Miért szeret Köszönjük a elgondolkodtató kérdést, Urunk. Miért szeret Isten? Miért szeret még? Vajon el is gondolkodtunk-e rajta? Énekeljük, ismerjük a szöveget, de Uramat, hogy most valóban csend legyen bennünk, és ebben a csendben kérdezzük meg, miért is szeretsz. És tudjuk, hogy ha figyelünk rád, akkor a válasz nem azért, akik és amilyenek vagyunk, hanem azért, mert te ott a Golgotán odaadtad értünk az életedet. Azért szeretsz, mert számodra úgy, ahogy vagyunk, kincsek vagyunk, értékek vagyunk. Egy olyan érték, amely mindent megér, a legtöbbet. És Uram, hadd, hogy mi is így lássuk önmagunkat. Legyen hála és dicséret a szívünkbe, az életért, a kegyelemért. És Uram, az, hogy így önmagunkra tekintve ott legyen bennünk, hogy ha ilyen ajándékok vagyunk neked, ilyen értékek vagyunk, akkor mi is így tekintsünk magunkra, meg egymásra is. Mert Uram, hányszor leértékeljük magunkat, el akarjuk vetni az életünket, nem törődünk vele, holott te nagy árat fizettél azért, hogy megments. És köszönjük, hogy lehajoltál az életünk mélységeibe, közel jöttél oda, ahol voltunk, ahol már lemondtunk magunkról, vagy ahol egyszerűen úgy láttuk, hogy már nincs értelme küszködni, nincs értelme tovább menni, nincs már esélyünk, és köszönjük, hogy te új lehetőséget, esélyt hozol a számunkra, és az, hogy ezt meg tudjuk ragadni, hogy öröm legyen a szívünkben, hogy megszólítasz, elhívsz, és mi mehetünk utánad, követhetünk téged, mert amerre te mész, az az élet. És Uram, könyörülj, hogy mi ne a környezetre nézzünk, még csak ne is önmagunkra, hanem mindig csak rád. Mindig csak a te akaratod figyeljük, amit az igében kijelentesz nekünk, és az, hogy ezt látva legyen bennünk készség annak megcselekvésére. Hiszen Urunk, magunktól nem telik. Nem telik, hogy engedelmeskedjünk, úgy éljünk, hogy abban gyönyörködhess. De köszönjük, hogy te kézbe veszed az életünket, alakítasz, formálsz, és azt is kihozod belőlünk, amit már sem tudunk képzelni. Úgy, ahogy az első tanítványok is ezt átélték, el sem tudták képzelni, hogy mivé lesz majd az életük, amikor elindulnak a te nyomodban. Egy Péter, aki tele volt indulattal, hevességgel, aki mindig jobban tudta, még nálad is, és Uram, lett belőle a te nagyszerű apostolod, aki sokak élete számára áldást jelentett, vagy az a Saul, aki gyűlölt téged, és gyűlölt a te követőidet, és ölt és pusztított. És Uram, elvégezted benne, hogy egyszer ő is odaadta az életét, érted? Elvégezted, hogy már nem elvette mások életét, hanem hirdette a te kegyelmedet, és élte feléjük a te gyógyító, szabadító erődet, ami által újjá lett sokak élete. És köszönjük, hogy így hirdeted az evangéliumot nekünk is, és minket is képessé teszel arra, hogy bizonyságot tegyünk róla, hogy éljük, hogy az életünk ragyogjon, és mutassa meg, hogy ebben a világban is lehet úgy élni, hogy te éltél. És kérünk, hogy most így szent lelkeddel jöjj közel, ragad meg a szívünket, gondolkodásunkat, tárd fel igédnek mélységét, üzenetét, és add, hogy átéljük, hogy itt vagy velünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Ismét sok szeretettel köszöntök mindenkit. Jó, hogy így együtt lehetünk. Ugye a mai nap volt Felső Patonyban a presbiteri konferencia. Valószínűleg ott is vannak olyanok is, vagy voltak, akik ide is szoktak jönni. De az a jó, hogy ennek ellenére együtt lehetünk. Az efézusiakhoz írott levél 6. fejezetén első 9 versét hallgassuk meg. Tehát Pál levele az efézusiakhoz a 6. fejezet első 9 verséből szól Isten igéje. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen dolgod, és hosszú életű légy a földön. És ti, apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Ti szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek test szerint való uratoknak, tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Ne látszatra, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, lélekből cselekedjétek Isten akaratát. Jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek, tudva, hogy ha valaki jót tesz, az annak jutalmát veszi az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti urak pedig ugyanazt tegyétek velük, hagyjátok el a fenyegetést, hiszen tudjátok, hogy nekik is, nektek is van uratok a mennyben, és nála nincs személyválogatás. Ja, tehát Pál levelét olvassuk már jó néhány napja, és ezáltal szól az Úr hozzánk, formálja a mi szívünket, gondolkodásunkat, és már a korábbi versekben, sőt fejezetekben is láttuk azt, hogy Pál igyekszik arra tenni a hangsúlyt, hogy az Úr Jézus követése az egy életforma, az egy életgyakorlat, és nem csak ugye elmélet. Az Úr Jézus követése az kihat mindenféle kapcsolatainkra, az élet minden területén való megnyilvánulásunkra. Ugye már ezeket a verseket megelőzően beszélt ugye a házastársakról, hogyan viszonyuljon egymáshoz a férj és a feleség, hogyan éljék meg a házasságukat úgy, hogy ők már Krisztushoz tartoznak. De tehát kell azt látnunk, hogy abban a korban, amikor Pál írja ezt a levelet, és ugye Efézus, Laodícia, Kolossé, tehát a kis-ázsiai térségben élő emberek, és a gyülekezetnek a tagja is, javarészt nem zsidókból tevődtek össze, hanem pogányokból, nem zsidó emberekből. És ezeknek az embereknek a római birodalomban megvolt a maguk életformája, életritmusa, megvoltak a maguk szokásaik, vallási kultuszaik, és amikor Pál viszi az evangéliumot, a maguk közegében szólítja meg őket az ige, és adják át a szívüket, az életüket Jézusnak, és kezdenek el egy újat az Úrral. És Pál ezt az újat mutatja be nekik, hogy mit is jelent Krisztussal élni, és miben kell különböznie ennek az új életnek az ő régi életüktől. Tehát ez egy lényeges dolog, hogy amikor az Úr Jézus megszólít bennünket, kiemel a régi életünkből, bűneinkből, az az életformánkban is meg fog mutatkozni. Tehát észre vevődik az, hogy van különbség. Tehát ez a lényeges, hogy van különbség a régi meg az új életünk között, van különbség a Krisztus követőinek az élete, meg azok között, akik nem követik a Krisztust. És ez nagyon erőteljes volt Pál apostol idejében, hisz a nem zsidók nagyon gyakran észrevették azt, hogy mennyire különböznek tőlünk a keresztények. És ha már itt tartunk, akkor ugye maga az a kifejezés is, hogy keresztény, az azért jött elő, azért bukkant föl, és azért kezdték el így nevezni azokat, akik Krisztusban hittek, mert látták az életükben a különbséget. Nem azért nevezték őket keresztényeknek, és nem azért voltak érdekesek, mert úgymond egy új vallást vezettek be. Vallásból volt elég. Ugye rengetegféle vallási irányzat volt a Római Birodalomban. Tehát ott az emberek már nem hatódtak meg attól, hogy most van néhány személy, akinek valami más az istene. Tehát ahhoz, hogy az meggyőző legyen, vonzó legyen, ahhoz az életükben kellett, hogy legyen különbözőség. Hogy észrevegyék, hogy itt minőség van, és az élet minden területén. És ugye azért kezdték el Antiókiába elnevezni keresztényeknek Jézus tanítványait, mert ezt a különbséget, ezt a minőséget meglátták az életükben. A maga a kifejezés, ugye, hogy keresztény, ugye Krisztiánus, ugye az jelenti, hogy egyrészt, hogy ugye Krisztus követő, de az igazi tartalma a kifejezésnek az volt, hogy Krisztushoz hasonló, Krisztusi. És hát ez az elnevezés, ez nem azért volt, mert ezzel kiemelték őket, megdicsérték őket, hanem ezek csúfolták őket. Ugye észrevették a különbséget, és elkezdték csúfolni. Ugye miért? Mert ezek az emberek, tehát a Krisztus tanítványai már másképp viszonyultak szokásokhoz, hagyományokhoz, másképp élték meg az ifjúságukat, mint a környező emberek, családtagjaik vagy barátaik. És ugye fönnmaradt olyan történet, hogy egy fiatal ember, amíg nem ismerte Jézust, akkori szokása szerint élte a fiatalságát, bulikba járt, kicsapongott, ivott, nőzött, úgy, mint a többi. Nem számított most, ebbe az ágyba vagyok, holnap a másik ágyba leszek, most itt iszom le magamat holnap, amután iszom le, aztán jól összeverekszünk, és mentek együtt a fiatalok, és élték az életüket. De amikor ezt a személyt megragadta Krisztus, hallotta valahol az evangéliumot, és újjá lett az élete, akkor már nem ment ebbe a társaságba. Akkor azt mondták neki, hogy Pista, gyere már! Hát most van a szülinapom, olyan bulit fogunk csinálni, még tűzijáték is lesz, meg ilyen zenekar, gyere már! És azt mondta, én nem megyek. És miért nem? Mert én már Jézusban hiszek. Én Jézust követem, valamond úgy mondták, a Krisztust követem. És amikor legközelebb egy másiknak volt valami alkalom az életében, és újra hívta, vagy fölvetődött, hogy hívjuk el a Pistát, akkor már a barátai mondták, hogy ugyan már a Pistát ne hívd, mert az Krisztuskodik. És így adták neki nekik ezt a nevet, hogy keresztények, hogy olyanok, mint Krisztus, hogy ezek nem, most már nem csaponganak ki, már nem verekszenek, már nem tombolnak, nem káromkodnak, nem a kocsmába járnak. Tehát más az életük. És másképp élik meg a férfi kapcsolatot, és ezt észrevették. És először csúfolták őket, de azután már volt, hogy fölnéztek rájuk. Az egész birodalomban föltűnt, hogy a keresztényeknek az élete az minőséget képvisel, és voltak, akik vágyakoztak rá, hogy szeretnénk mi is olyanok lenni, mint ezek a keresztények. És szabad ezt így végig gondolnunk, hogy vajon a mi életünket, a mai hívőknek, keresztényeknek az életét látva, vajon megfogalmazódik-e a körülöttünk levő társadalomban az, hogy ezeknek minőségi az élete. Ezeknek másabb az élete pozitív értelemben, mint a miénk. És szeretnénk mi is úgy megélni az életet, ahogy ők élik meg. És így beszélt ugye a házasságról Pál, ami ugye ott abban az időszakban azoknak az embereknek is egy újszerű volt, ahogy a keresztények megélték. Tehát, hogy a hűség a házasságban, hogy úgy vették, hogy a férfi és a nő ajándékok egymás számára. És nem arról van szó, hogy igen, addig vagyunk egymás mellett, amíg a másikban látunk valami hasznot, hanem Isten egy életre adott minket egymásnak. És azt mondja, hogy és a családban van egy rend. Azt mondja, hogy a férj fele a feje a feleségnek, ahogy Krisztus feje az egyháznak. Vagyis, hogy egy keresztény házasságban a Krisztus a főnök, Krisztus a fő, Krisztus a fej. Ő van a középpontban. Ugye, tehát ez, és ezt így fontos látni, hogy Krisztus a feje az egyháznak, a férj meg a feleségnek, de nem olyan magyaros értelemben, ugye, ahogy ugye szokták mondani, hát igen, a férj a fej, de mi a feleség? A nyak, aki forgatja a fejet. Hát nem ilyen értelemben, hanem ugye a biblikus értelemben azt jelenti, hogy a legfőbb fej, a legfőbb irányító, az az Úr Jézus Krisztus. Tehát mind a ketten Krisztusra figyelünk, és neki engedelmeskedünk. Ugye azt mondja, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, a férjek meg szeressék feleségeiket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta. Érte, tehát magasra teszi, ugye Pál a mércét, és azt mondja, hogy a szeretetünknek a mércéje a Krisztus szeretete. És Krisztus ugye úgy szerette az övéit, úgy szerette az embert, hogy önmagát odaadta érte. Ugye, tehát nem a maga életét mentette, hanem mentette az embert, mentett minket, hogy életünk lehessen. És férfi-nő kapcsolatban ugye ennek kell kidomborodni, és ugye még amit mond, ugye van ragaszkodás, azt mondja, elhagyja az ember apját és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És ugye ez is fontos a ragaszkodás, hogy igen, Isten őt adta nekem, és ragaszkodom hozzá, akkor is, hogyha már ugye esetleg azt látjuk, hogy a másik fölött is telik az idő, telik fölöttünk az idő, de a Krisztus szeretetében tudunk egymáshoz ragaszkodni, kitartani, vagyis ugye a hívők házasságban megjelenik az a minta a világ számára, hogy nem cseréljük le. Ugye a világban az sokszor lehet látni, hogy lecseréli. Ugye hányszor, és el is fogadja a társadalom, hányszor vannak ugye, ismert személyiségek, és azt mondja, hát igen, amikor fiatal voltam, születtek a gyerekeink, hát annyira elfoglalt a munkám, hogy én nem tudtam elvinni a bölcsibe, meg az obodába, és most 50 éves korban megszerelmesedtem, és akkor most született a gyerekem, és be tudom ezt pótolni. És a világ tapsol, hogy milyen nagyszerű. Milyen nagyszerű. Ugye, vagy hát ott volt a példapont, ugye a kóborral volt ez. Ugye, és az volt benne az egész dolog, hogy itt egy hatalmas cikket lehoztak a Vasárnapba, hogy milyen hűséges, hány évtizede élnek együtt, és rá egy fél év múlva, tehát egy éven belül jött a hír, hogy már rég elvált a feleségétől, összejött ugye azzal, akivel együtt zenét, egy 20 vagy nem tudom hány évvel fiatalabb nővel. És a világ elfogadja, hogy milyen nagyszerű, de azóta már más is. Ugyanezt elmondta, hogy hát akkor nem tudtam a gyerekemet oviba vinni, és nincs az a ön kritika, hogy a tükörbenézés, és hát menne vihetted volna. Kevesebb bulit kellett volna tartani, hogy valahol meg kellett volna állni. És ugye a világ ezt sokszor elfogadja, és a hívőknek itt kell megmutatni azt, de mi ragaszkodunk egymáshoz. Ugye, mert formálódunk, és jó különösen, hogyha mind a ketten Krisztus szeretjük, Krisztusra figyelünk, akkor jó együtt növekedni, jó együtt szolgálni az Úrnak, hisz tehát a házasságban, de ugyanúgy az életben nem csak a fiatalkornak, hanem az időskornak is megvannak a szépségei, tehát ez fontos. És így megy tovább az apostol, hogy nem csak a házasságról, házaspárokról beszél, hanem beszél a gyermekekről is, és aztán úgy is beszél majd a házaspárokról, mint szülőkről. De megszólítja a gyermekeket, hogy ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. És jó ezt a kifejezést látni, hogy mert ez a helyes, hogy ezzel támaszza alá Pál. Tehát itt nincs egy, tehát hogy mondjam, nem egy, nem egy erőszakos parancs ez, hogy hú, nektek mindenképpen engedelmeskedni kell, hanem ugye rámutat arra, hogy az engedelmeskedés, hogyan az Úrban, az a helyes. Tehát van más minta is, amit látok a világban, de mire figyeljetek a krisztusi mintára? Tehát Krisztus is ad nekünk mintát, és ez a minta pedig az, hogy engedelmeskedj. De mit mond az Úrban? Tehát ez azt jelenti, hogy igen, ha a szüleid is, Krisztus él. Tehát nem a vak engedelmességet jelenti, és nem azt jelenti, hogy ha a szülő olyanra tanítja a gyereket, hogy abban engedelmeskedni kell. Most a napokban láttam egy szalagcímet, hogy valami olyan cím volt, hogy igen, egy anyukát elkaptak az üzletbe, amint tanította a gyerekét lopni. Tehát Pál nem azt mondja az engedelmesség alatt, hogy gyerekek, hogyha nektek negatív, rossz dolgot tanít a szülő, abban is engedelmeskedni kell. Tehát az Úrban kifejezés azt jelenti, hogy ti is megismeritek az Úr Jézust, megismeritek kicsoda ő, az ő akaratát, és amit a szülők mondanak, az ezzel kell összevetni. És ha olyat kérnek tőled, ami nem egyezik a Krisztus akaratával, akkor azt nem kötelező megtenni. Tehát ezzel nem szabad ugye visszaélni. És az engedelmeskedés az tulajdonképpen azt mondja, hogy hallgatni, ráhallgatni. Tehát itt nem egy parancsszóról van szó, amit ugye nagy tekintéllyel kimondanak, és ott nincs más, vagy hasonlítsam a katonasághoz, amikor Pál azt mondja, hogy engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, ez nem olyan engedelmesség, mint a katonaságnak, a parancsnok azt mondja, hogy ezt kell csinálni, fellebezésnek helye van, és csak annyit lehet mondani, hogy igen, értettem, és csinálom. Nem azt mondja, hogy hallgassatok a ti szüleitekre az Úrban. Mert ez a helyes. És ebben már az is benne van, ezt ti is meglátjátok, hogy amit ők mondanak, az jó, mert Krisztustól tanulják ők is. Tehát az Úrban ez azt jelenti, hogy a szülők is az Úrnak engedelmeskednek, meg a gyerek is. Jézustól tanulunk. De, és ezért lesz tekintélye a szavunknak, vagy az életünknek, mert az Úr Jézustól tanul a szülő is, tanul a gyerek is. Vagy legalábbis így kellene ennek megnyilvánulnia. És szabad elgondolkodni, hogy mennyire minta, példa az életünk, mint szülőknek, másrészt pedig gyermekek, mennyire tudunk ugye, a szülőknek azonban engedelmeskedni. Ugye, akinek nem olyan szülei vannak, hogy Krisztustól tanulnak, az nem tud így engedelmeskedni, mert nem Krisztus dolgát tanítják meg velük. Tehát azt is látni kell, hogy amit Pál leír, ugye az a gyülekezetnek, a gyülekezeteknek szól. Nem általában véve egy település minden lakosságának. Ugye, ha itt most Efézusról, Efézus a címzett, akkor nem azt jelenti, hogy az összes 30-40 ezer efézusi lakosnak szól, amit Pál apostol ír, hanem azoknak, akik az Úr Jézus Krisztusban hisznek, és akik őt követik. És ez bizony abban az időben is egy kisebbség volt. Nem tudjuk, hogy néhány száz vagy egy-két ezer ember, de Efézusnak volt több tízezer, minimum 30 ezer lakosa. Tehát nem mindenkinek szól, hanem azoknak, akik Krisztusban vannak. És majd aztán rajtuk keresztül fog szólni a többinek. Ugye, tehát ha ezt így megélik, hogy tudnak engedelmeskedni, tudnak az Úrtól tanulni és azt továbbadják, ez majd lehet hatással a környezetre. Ez majd lehet hatással a szomszédokra, a barátokra, ismerősökre, hogy észreveszik, hogy igen, az ő családi életük, az ő életük más, vagy hogy a gyermek egész másképpen viszonyul a szüleihez. Ugye, engedelmeskedjetek a szüleiteknek, tiszteld apádat és anyádat. Ugye ez az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen dolgod és hosszú életű légy a Földön. Itt Pál ugye visszanyúl a 10 parancsolathoz, amelyben ugye ez az első olyan parancsolat, amelyet Isten fűz, ígéretet is, hogy tiszteld apádat és anyádat. És ugye ezt jó látni, hogy ugye tiszteld apádat és anyádat, ami nem azt jelenti, hogy ugye mindent át kell venni, tehát a tisztelet nem azt jelenti, hogy mindent át kell venni a szülőktől, hanem azt jelenti, hogy tisztelem, mint hát eleve ugye a szülők általában idősebbek a gyerekeknél, ugye, még a mai világban, de lehet, hogy eljön majd az akkor, amikor már ezt is ugye másképp csinálják. És hát mindenképpen, mint idősebbet, ugye tiszteld, de ebben benne van a másik ember iránti tisztelet is, és különösen ma ugye ezt azért fontos látni, mert mintha ez olyan kiveszőbe lenne. A szülőknek a tisztelete, a másik ember tisztelete, az idősebbeknek a tisztelete. Néha, hogy lehet hallani, hogy fiatalabbak, ahogy beszélnek az idősebbel. Tehát egyáltalán nincs ott, hogy tisztelni. Vagy ahogy néha gyermek beszél, ugye lehet hallani a szülővel, és nincs ott. Persze föl kell tenni a kérdést, hogy mennyire vagyunk szülőként tiszteletre méltók. De, tehát ez is egy fontos kérdés, hogy úgy tudom-e megélni az életemet, hogy tudnak tisztelni a gyerekeim, vagy a fiatalabbak. Ugye, tiszteld apádat, anyádat, ez az első parancsolat ígérettel, hogy jó legyen dolgod és hosszú életű légy a Földön. Ugye ez először Izrael népének szólt, és a hosszú életű légy a Földön ugye arra utalt ezzel Isten, hogy ahogy egymáshoz viszonyulnak, ahogyan a fiatalok az idősebbekhez viszonyulnak, annak lesz kihatása arra, hogy ott az ígéret földjén meddig fognak élni, vagy hogyan fognak élni. Ugye, ha megbecsülik az időseket, mert ugye, hogy tiszteld, azt jelentette a gondoskodást, a törődést. Tehát nem csak az, hogy hogyan beszélek az időssel, hanem magába foglalta azt, hogy a fiatal, a gyerek, az gyereknek kötelessége, hogy gondoskodjon a szülőről. Ugye? Tehát ahogyan bánnak a gyerekek a szülőkkel, az majd az ő életükre is ki fog hatni. Miért? Mert aki ma a gyerek, aki ma fiatal, az is, ha megéri, meg fog öregedni. Ugye lesz ő is öreg, És valószínű, hogy ő is ugyanazt fogja kapni. Ugyanazt fogja kapni, mint amit adott. És tehát ahogy a gyerekek felé megéljük az idősebbekkel való kapcsolatunkat, az majd a gyerekektől mi felénk is visszahathat. De biztos többen ismerik, van olyan kis történet, hogy van egy család, egy házas pár, nagyapa, és van egy kis unoka. És hát ugye a nagyapa már elég idős, remeg a keze, amikor étkezik, akkor kilötyög a kanálból az étel, aztán a szájához emeli, végig csurog a szakállán, és hát a fiataloknak nagyon nem tetszik ez, és ugye közben le is ejti a tányért, azt összetörik, és egyre hát jobban az idegeikre megy a nagyapa, és elhatározzák, hogy hát ezen változtatnak, és félreültetik a nagyapát, és az apuka pedig, tehát a kisgyereknek az apukája, pedig elkezdett faragni. És egy tányér formálódott ki belőle, egy fatányér, és a kisgyerek megkért, vagy nem is így volt, hanem ugye félreültették, igen, és adtak neki fatányért, minden, és egyszer csak a kisgyerek ült félre, elkezdett faragni, és megkérdezték a szülei, hogy hát kisfiam, mit faragsz te? És akkor azt mondta a fiú, hogy tányért faragok, hogy amikor megöregedtek, ebből tudjak nektek enni adni. És akkor elszégyelték magukat, és visszaültették a nagyapát maguk közé. Tehát ugye a gyerek látja a mintát, és a minta szerint fog ugye majd cselekedni. És ezért fontos, hogy mit is élünk meg, mit is mutatunk meg. Ugye sok minden visszahat, ha nézzük ezt a mai világot, nézzük az életünket. Évtizedekkel ezelőtt, ugye, 50-es, 60-as években, ugye mindenkinek külön házat kellett építeni. Ugye, és a külön házakat, hát az akkori kor szerint, ugye, legyen benne minden. Ilyen fürdőkád, amolyan lépcső. És ugye, amikor eltelik az idő, és megöregszenek, ugye előjön a probléma. Mindenki máshol lakik, sőt, most már nem is csak a saját faluba laknak, hanem mindenki máshol lakik, más településen, messze, és ott marad a szülő egyedül. Tehát egyedül jó ide, jó lesz mindenki máshol, meg mindenkinek valahol külön dolgozni kell, és mi történik? A szülők ott maradnak egyedül. És hiába van az, hogy igen, valakinek van több gyermeke, de mind olyan messze van, meg mindnek dolgoznia kell, hogyha leesik a szülő lábról, egyik se tud oda menni. Ha elviszi magához, az se oldja meg a helyzetet. Miért? Mert ugyanúgy menniük kell dolgozni, és ugyanúgy esetleg egész nap egyedül lesz az az idős, és a maga tehetetlen, nem tud elmenni egy pohár vízért, vagy a mellékhelyiségbe kimenni, ugye sok marad maga. Vagy hányszor látjuk, hogy mi történik. Ami fiatal korban áldás volt az időskorban, leesünk a saját lépcsőnkön, ugye? Amire büszkék voltunk, hogy nehéz oda emeled. Eljön az idő, leesik az ember a saját lépcsőjéről. Vagy menni kell az önkormányzathoz, hogy adjanak támogatást, hogy a fürdőkád helyett zuhanyzót tudjunk ugye, építeni, mert nem tudunk belemenni. De és nem gondoljuk végig, hogy hogy fog változni az életünk. Ugye ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Itt újra, ugye, hogy neveljétek az Úr tanítása és intése szerint. Tehát Pál feltételezi, hogy ugye a gyülekezetben a férfiak, az apák ismerik az Úr tanítását. Ugye igyekeznek megismerni az Úr Jézust, és azután igyekeznek megismertetni Jézust a gyermekeikkel. És az ő tanítása, az Úr tanítása szerint igyekeznek nevelni. És kikre mondja, ugye apáknak. Ugye az apáknak legyen a feladata, hogy tudnak beszélni az evangéliumról a gyerekeiknek, hogy akarjanak beszélni. Ugye az Ószövetségben az apát ugye a családnak a papjának tartották, ő volt az, aki megismertette ugye a tekercseket a gyerekekkel, és vajon az új szövetségi apák tudnak-e az evangéliumról beszélni, tudjuk-e az evangéliumra tanítani a gyermekeinket, ugye a tanítása és intése szerint. És itt az intés ez nem azt jelenti, hogy tehát nem erőszakot jelent, hanem az intés ugye azt jelenti, tehát nem azt jelenti, hogy az Úr tanítása ugye erőszakkal érvényesüljön, hanem arról van szó, hogy az intés ugye az azt jelenti, hogy valamiben eltérünk, és arra figyelmeztetni kell, hogy az ott nem jól van. Ugye? Tehát itt az intés elsősorban azt jelenti, vagy azt jelenti adott esetben, hogy lehet, hogy a szülőnek, a gyermeknek a fenekére kell csapni. Ugye, ami ma nem népszerű, amit ma nem lehet, de miért történik ez meg? Mert valami nem jó. Ugye? Mert valami nem jó. És ezzel próbálják ugye jó irányba terelni a gyermeket. A jó irányt mi szabja meg? Az Úr tanítása. Ugye, tehát nem azért kell inteni vagy fenyíteni, a kettő ugye azért nem ugyanaz, mert olyan kedve van a szülőnek, vagy éppen valami miatt kijött a sodrából, hanem mit mond az intés az Úr tanítása szerint. Az Úr tanításához igazítalak vissza, mert eltértél tőle. És ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket. Tehát nem mindegy, hogy ugye hogyan viszonyulunk a gyermekeinkhez, hanem legyen az életünk ugye minta és példa számukra. Ti szolgák félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek te szerint való uratoknak, tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Ugye ne látszatra, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, lélekből cselekedjétek Isten akaratát. Na, ez a terület már, tehát a szolgák itt rabszolgákat jelentenek, ugye, mert a római birodalomban ugye a rabszolgasság az elfogadott intézmény volt, ugye a rabszolgákat elsősorban úgy tekintették, mint beszélő szerszámokat, bármit lehetett velük tenni, ha a gazdának nem tetszett, nyugodtan megölhette, vagy hogyha az a rabszolga már megöregedett, elveszítette az erejét, nem tudott termelni, akkor meg lehetett tőle szabadulni. Ha nagyon megkapargatjuk a dolgot, akkor ez ma is ugyanígy jelen van. Csak nem nevezik rabszolgatartó társadalomnak, de azért hányszor lehet látni egy munkahelyen, vagy akár családban is. Ha valaki már nem tud úgy teljesíteni, akkor bizony elbocsátják, akkor már félreteszik, és vesznek föl helyette másikat. Ráadásul olyan cselesen van az megcsinálva, ugye, hogy téged elküldenek, a másikat fölveszem, kit egy esetleg egy, akit nemrég elküldtek, munkanélküli, és még kapok is pénzt, mert a munkanélkülit fölveszem és foglalkoztatom, és arra nem figyel senki, hogy lehet, hogy a másikat nyugdíj előtt küldték el. Mert már nem tud úgy teljesíteni. Tehát a római birodalomban ez elfogadott volt, és pontosan ezért figyeltek föl a gyülekezetre, ezért volt ütős a gyülekezetnek az élete. De nem így ütött, hanem ahogy megérték a rabszolgák felé való viszonyukat. hogy észrevették azt, hogy jé, a keresztény gyülekezetbe, a keresztény közösségbe egy rabszolga, ha érdeklődik az evangélium iránt, bemehet. Hogy nyitott ajtóval várják, tárt karokkal, mert a hívők a rabszolgában nem beszélő szerszámot, hanem embert láttak. A rabszolga is ember. A rabszolga is érték Krisztusnak. A rabszolgáért is meghalt az Úr Jézus. És erre odafigyeltek. És amikor egy rabszolga bement a gyülekezetbe, ugye a gyülekezetben mindenki odaülhetett, ahova akart. És ez egy óriási dolog volt. Ugye mit mond Pál, hogy mint Krisztusnak a felszabadítottjai. Ugye, tehát aki Krisztusban átéli, hogy megszabadult a bűn hatalmától, ő felszabadított ember. Krisztus már nem rabszolgát lát benne. És mi történt a gyülekezetbe? Ha bement egy kereső, vagy már hitre jutott rabszolga, akkor ott leülhetett a rabszolgatartó mellé. Ha a rabszolgatartó is hívő ember volt, ment az Isten tiszteletre, a rabszolga mellé ülhetett. És nem mondhatta neki azt, hogy te rabszolga vagy, és tessék hátraülni. Mert a gyülekezetben mit voltak testvérek? A rabszolgából lett hívő, meg a rabszolgatartóból lett hívő is. És ennek nagy üzenete volt. Mert ilyen a társadalomban nem történhetett meg. A társadalomban egy rabszolga nem ülhetett a rabszolgatartó mellé, még nem is beszélhetett vele. De, és a gyülekezetben pedig nem volt személyválogatás. És szabad nekünk ezt végig gondolni, hogy így éljük-e meg a hitünket, hogy nincs személyválogatás. Hogy el tudom fogadni azt a testvért is, aki még lehet, hogy az élete mélypontjaiból most kezd felkapaszkodni. Lehet, hogy 10 évig kint élt valahol erdőbe, és most, hogyha bejön, és Krisztussal kezd egy új életet, lehet, hogy a magatartása hagy maga után kívánni valót. Mert az erdőbe biztos nem úgy élte meg a mindennapjait, mint aki rendesen otthon kultúrált körülmények közt él. És el tudjuk-e fogadni? És el tudjuk-e fogadni, hogyha egy mélységből valaki bemegy a gyülekezetbe, azon a vágyal, hogy én keresem a Krisztust, keresem az Istent, szeretnék egy életváltozást. És ennek nagy hatása volt ott Pál korában, hogy a rabszolgákat testvérként fogadták. De mit mond Pál? Hogy ti szolgák, engedelmeskedjetek te szerint való uratoknak. Vagyis nem arra biztatja őket, na igen, most már Krisztusban új életetek van, Krisztus nem rabszolgát lát bennetek, visszamentek a rabszolgatartóhoz, lázadjatok, engedetlenkedjetek, hanem azt mondja, engedelmeskedjetek. Miért? Mert amíg nem volt hit a szívükben, addig lázadtak. Addig bizony szitták a gazdát, főleg, ha kegyetlen volt. Ugye, akkor szitták. És mit mond Pál? Hogy most már engedelmeskedjetek, úgy, mintha Krisztusnak engedelmeskednétek, ne látszatra szolgáljatok, hanem úgy, mint aki Krisztus szolgái, úgy cselekedjétek Isten akaratát. Vagyis, hogyha már, most már Krisztusra tekintve végzitek a munkátokat, Krisztusra tekintve fogtok viszonyulni a rabszolgatartóhoz, észreveszi a változást. Észre kell, hogy vegyék, hogy ebben az emberben történt valami. Mert nem az hoz igazi változást, amikor fegyvert ragadunk és erővel letörjük másnak a zsarnokságát, hanem amikor a magatartásunkon, az életmódunkon keresztül történik a másikba, ez a változás. Persze a történelemkönyvekben mást olvasunk, társadalomban mást látunk, mert ugye kik a nagyok, kik azok, akiket koszorúznak, emlékeznek legtöbbször, hát azok, akik fegyve, ugye forradalom. De mi a forradalom? Öljük meg a másikat. Harcoljunk a másik ellen. Pál meg pontosan azt mondja, hogy nem fegyverrel, hanem úgy harcolj, hogy éld meg a hitedet. Mutasd meg, hogy téged, ahogy szeretett a Krisztus, te is úgy szereted a gazdádat. És mindent megteszel azért, hogy megismertesd a gazdáddal Jézust. És vajon mi is tudjuk-e így megélni a hitünket? Hogy nem fegyverrel, nem erővel harcolunk, nem úgy akarjuk megoldani, hogy hát igen, eltávolítjuk a kellemetlen embert, hanem próbálunk úgy élni, hogy a szívében legyen változás. Mert külső változásokat el lehet érni, csak nem lesz minőségi változás. Mert ha ugyanaz, ugye lehet rendszereket váltani, láttuk, át lehet alakítani társadalmakat, lehet cégtáblákat cserélni, de ha abban a cégben, vagy abban a országban ugyanazok az emberek, ugyanolyan szívvel élnek, nem lesz semmi változás. És ezt kellene megérteni. Amíg a bűnös szívünk ott van, amíg nem születik újjá, kívülről megváltoztathatunk mindent, amit akarunk. Vagy mi is elmehetünk, elutazhatunk, bárhova kezdhetünk új életet. De ha csak ennyi a változás, hogy egy másik országba költözött, de én nem változtam meg, akkor semmi nem változott. Ugye ezt is elmondtam már többször, hogy annak idején Balogh Zoli bácsi mondta, hogy ugye, hogy mi a különbség, hogyha egy alkoholista kimegy Amerikába? Mi lesz a különbség, mi lesz a változás az életében? És azt mondja, hát csak annyi, hogy itthon bort ivott, ott meg viszkit. Ennyi. De attól nem lesz más. És ezt meg kell látnunk, hogy az Isten igéje mindig a belső változásra teszi a hangsúlyt. Azt mondja, jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek. Tehát amikor más szándékkal végzi a munkáját, és áll ahhoz, aki talán korábban ellensége volt, annak lesz hatása. Arra oda fognak figyelni. Nem biztos, hogy mindenki hitre jut, de valahol észreveszik a változást. És ez akár egy munkahelyen is lehet tapasztalni. Ha valaki hitre jut, észre fogják venni, hogy neki más az élete. Hogy most már bizonyos dolgokat nem úgy csinál, mint korábban, vagy másképpen oldja meg a problémát, amit előtte esetleg úgy oldott meg, hogy abból mindig konfliktusok voltak. És most már másképp tudja megoldani, mert Krisztusra figyel. De Pál odafigyel azt mondja, a ti urak. Tehát odafigyel a rabszolgatartókra is. Ugye azok közül is voltak, akik hitre jutottak. És itt ez azért lényeges, ti urak pedig ugyanazt tegyétek velük, hagyjátok el a fenyegetést, hiszen tudjátok, hogy nekik is, nektek is van uratok a mennyben, és nála nincs személyválogatás. Tehát ugye mit mond a rabszolgatartóknak, hogy a krisztusi hit az más, mint egyéb vallások. Tehát itt nem vallástól van szó, hogy elmegyünk a gyűlésre, aztán visszamész a munkahelyedre, visszamész oda a saját portádra, és ugyanúgy ütöd, vágod, rugod, taposod a másik embert, akit rabszolgának nevezel, ugyanúgy kicsavarsz belőle mindent, mint korábban. Hanem azt mondja, hogy te most már a Krisztusba vagy, éld meg a rabszolgáid felé a hitedet, úgy, hogy ember számba veszel. Hogy most már neked a rabszolga is ember, és ez akkor óriási változás volt. Vagy gondoljunk ugye arra, hogy ugye Pál írt egy levelet a Kolosséban élő Filemonnak, aki rabszolgatartó volt, és elszökött tőle a rabszolgája, Onézimosz. És valószínű, hogy amikor elszökött, értékeket el is vitt, ellopott, De eljut Pálhoz, aki börtönben van Rómában. És Pálnak a mondjuk így a Pál Onézimosszal folytatott lelkigondozói beszélgetései nyomán az a fiatalember megtért, élő hitre jutott, befogadta a szívébe Krisztust, azt mondja Pál, hogy fogságomban szültem Onézimoszt. Tehát új emberré lett. Ugye hitre jutni gyakorlatilag ugye ezt jelenti, hogy újjászületek, új emberré leszek. És azt mondja Pál, hogy visszaküldöm, vagyis írja Filemonnak, visszaküldöm neked Onézimoszt. Ugye visszaküldöm, pedig nekem is érték és hasznomra van, de visszaküldöm, mert a tied, és hiszem azt, hogy te már tudod, hogy mit kell tenni. Tehát Pál nem mondta meg neki, hogy szabadítsd fel, de megmaradt a hagyományokban, hogy valószínű felszabadította Onézimoszt, ez a Filemon, mert most már testvért látott benne. Tehát óriási. Ez, hogy ugye testvért lát már így mondja, hogy aki egykor neked haszontalan volt, most neked is, nekem is hasznos, visszaküldtem, mint saját szívemet. Ugye most már nem úgy kapod vissza, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál nagyobbat szeretett testvért. És azért, ha engem társadnak tartasz, úgy fogad magadhoz, mint engem. És ha valamit vétett ellened, vagy adós, azt nekem számítsd be. Tehát benne van, hogy úgy fogad, mintha engem fogadná. Tehát most már szabad emberként tekints rá, mert Krisztus újjátette az életét. Tehát te, mint aki már hitbe vagy, a gazdája vagy, most már ne úgy viszonyulj hozzá, mint korábban, hanem úgy, hogy testvéred a Krisztusban, de a nem hívő rabszolgat felé is, éld meg úgy a hitedet, emberségben, szeretetben, hogy ezáltal ők is, ő előttük is felragyogjon a Krisztus, vonzó legyen a krisztusi hit, ugye nektek is van uratok a mennyben, és számot, és nála nincs személyválogatás. Ez is lényeges, ugye, hogy nektek is van uratok a mennyben. Sokszor, hogyha valaki följebb van a másiknál, ugye elfeledkezik arról, hogy jó, de fölöttem is vannak. És amikor erről elfelejtjük, akkor zsarnokoskodóvá válunk. És persze, ne felejtsd el, van urad. Mit jelent? Hogy nem csak a rabszolga ad neked számot, az életéről, munkájáról neked is számot kell adni Isten előtt. És hogyha ez úgy előttünk van, akkor másképp figyelünk, másképp viszonyulunk a másik emberhez, ahhoz is, aki esetleg alánk van rendelve. És adja az Úr, hogy minden élethelyzetben, minden körülmények közt meg tudjuk élni ezt a krisztusi életformát, a krisztusi mást.